Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.
Jó estét kívánok! A Klubrádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és elhozza magával, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Néha ugyanakkor az irodalomtudomány és az irodalmi élet egy-egy másik szereplőjét is bemutatjuk, a mai alkalommal is így teszünk, amikor Takács József irodalomtörténészt és kritikust köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban, aki szintén fog felolvasni, és zenéket is hozott, Händel operák nyitán lesznek a mai hangzóanyagaink, amiket hozott az adásba, és még egyszer köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Több tanulmányodban is használod az elsődleges kontextus fogalmát, ezt én most kölcsönvéve és magamat mint egy szöktetve, adaptálva úgy szeretném használni veled kapcsolatban, hogy nálad mi tartozik az elsődleges kontextusba? A születési időd, az a születési tér, amiben a világra jöttél és felnőttél, esetleg az egyetemi városod Szeged, vagy Pécs, ahova utána kerültél, azok a folyóiratok, amelyekbe dolgoztál. Tehát mik az elsődleges kontextus legfontosabb elemei Takács Józsefnél? Ezt jó kifőztem, ezt a kérdést.
Igen. Hát attól függ, hogy minek az elsődleges kontextusa. Minden az elsődleges kontextus különben irodalomtörténeti fogalomként többes számban használandó, tehát voltak éppen minden irodalmi alkotásnak, vagy minden irodalommal kapcsolatos cselekvésnek több elsődleges kontextusa van, vagy legalábbis valószínű, hogy több elsődleges kontextusa van. Ez ugye az egyidejű téridő, ami alapvetően befolyásolja azt, hogy miért olyan lett, amilyen. Tehát attól függ nyilván, hát hogyha a jellemem, egy ember jelleme a kérdés, akkor nyilván az alapvető meghatározók azok valóban a származás, meg azok az életnek azok a terei, amelyben leéli az ember az életét.
1962-ben születtél, és Békés megyében nőttél fel, ugye? Ezt még nem mondtam az előbb el.
Igen. Egy tanyavilágban nőttem föl egész pontosan, azután pedig egy békésmegyeri faluban, Endrődön, és hát nyilván ez például nagyon, valószínűleg nagyon nagy mértékben meghatározta a viszonyomat a világgal. Noha aztán végül is felnőtt életem, mert városokban éltem már le a későbbiek során, és sőt a város kérdéseivel, városnak még az elméletével is foglalkoztam,
oda
és várospolitikával is foglalkoztam.
Arról majd még külön foglak faggatni, a falutól a városig még eljutunk, de az is elsődleges kontextus esetet, hogy rögtön tanáremberként, mint egy elkezdted interpretálni, hogy mit is jelent ez a fogalom, és elmagyarázni a hallgatóknak, hogy mit is tud jelenteni. Tehát ez a fajta hermeneutika, vagy a dolgoknak a megértése, megértetése, ez is lehet, hogy része ennek az úgynevezett elsődleges kontextusodnak. Most metaforikusan használva ezt a műszót természetesen.
Igen. Hát maga az egyetemi lét is egy elsődleges kontextusa nyilván annak, amit csinálok, tehát nagyon nehéz volna elképzelni ugyanazokat az írásokat egy olyan embertől, amiket én írtam, egy olyan embertől, aki nem az egyetemi világban mozog. Ez is nyilván hozzátartozik a dologhoz. Hát ezek mind.
Az evidens volt, hogy te tanítani akarsz egyébként, miután elvégezted az egyetemet, több szakot is végeztél, de a magyart mindenképpen.
Nem.
Nem.
Nem, egyáltalán nem.
Történelem volt a
ez
más?
Vélet.
Bocsánat.
Én történelem szakon végeztem, valójában tulajdonképpen történész vagyok inkább, vagy voltam a végzettségem tekintve, noha irodalomtörténetet tanítottam a életem során. De mivel a Szegedi Egyetemen, ahol végeztem, egy irodalmi lapot szerkesztettem az 1980-as években, egy Harmadkor című irodalmi lapot, Ezért én voltak éppen akkor úgy gondoltam magamra, meg az eljövendő pályámra, hogyha lehet, akkor szerkesztő leszek. És úgy is indultam neki, mert az első komoly munkahelyem is egy segédszerkesztői állás volt a Jelenkor című pécsi folyóiratnál, így kerültem Pécsre, ahol aztán ott maradtam, de a Jelenkornál nem maradtam ott, mert onnan 2 év múlva elmentem.
De szerzője maradtál a lapnak, meg annak az ottani, mondjuk műhelynek, vagy Jelenkor körnek, ha van ilyen, annak a mai napig azért igen, tagja
igen,
vagy.
Igen, természetesen szerkesztőbizottsági tagja is vagyok régóta, de tényleges szerkesztői munkát csak 2 évig végeztem ott.
Most hallgassuk meg az első Händel-nyitányt, amit a mai adásban a vendégünk Takács József hozott, utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Händel Julius Caesar Egyiptomban című operájának nyitányát hallottuk mai vendégünk Takács József irodalomtörténész választásában. Ma végig Händel nyitányokat fogunk hallani egyébként. Irodalomtörténész, de igazából eszme és irodalomtörténész vagy. Kérlek, segíts nekünk, hogy mi fánterem az eszme történet, miben más, mint a politika történet?
Hát politikai eszmetörténetnek nagyon sok mindent lehet nevezni. A politikusok gondolkodásának a története is beletartozik, de nem kimondottan a politikai cselekvésnek a történetével foglalkozik, hanem a politikai cselekvések interpretációinak, meg indoklásainak, igazolásainak, mentegetéseinek, gyalázásának, a történetével foglalkozik voltak éppen a politikai eszmetörténet. Én főként 19-20. Századi magyar politikai eszmetörténetről írtam tanulmányokat, meg könyvet is. Nyilván jobb, komoly, színvonalas politikai gondolkodók, politikai írók műveit interpretálni, azokat értelmezni, bár Eötvös Józseffel vagy Jászi Oszkárral jobb foglalkozni, mint kommunista vagy fasiszta propagandistákkal, akik iszonyatosan egyforma szövegeket állítanak elő, és ezért a tanulmányozásuk az sajnos rendkívül komoly erőfeszítést kíván, hogy ne aludjon el rajtuk az ember, hogyha sokat kell olvasni belőlük, már pedig hát egy eszmetörténésznek elég sokat kell ilyen szövegeket is olvasni. Nyilván az igazán jó az az, amikor egy-egy komoly politikai gondolkodónak az írásművészetét tanulmányozhatja az ember.
Itt akkor az írásművészetnek a gyakorlatilag a retorikai, poétikai részét is értve, meg azt is, hogy rekonstruálni próbálsz egy-egy kort, mentalitást, politikai modelleket, tehát ennek az egésznek van egy ilyen aspektusa is?
Van ilyen aspektusa is, de az a politikai eszmetörténetírás, amit én műveltem, az elsősorban egy szövegcentrikus, nyelvi elemzés centrikus eszmetörténetírás volt, amely arra figyel, hogy milyen politikai diskurzusok, milyen politikai beszédmódok, milyen nyelvhasználat, milyen metaforák, milyen elbeszélés minták fordulnak elő különböző szövegekben. Tulajdonképpen az én kérdésem általában, amikor egy politikai írónak a szövegét tanulmányozom, nem az ő gondolatmenetét kívánom elsősorban rekonstruálni, hanem inkább arra vagyok kíváncsi, hogy miből dolgozott.
Tehát azt a környezetet mondjuk, vagy azt a kontextust, hogy visszatérjünk ide. És az eszme és irodalomtörténet szépen össze is tud kapcsolódni, vagy sodródni egymáshoz, mint két vágány, ami egyszer csak hirtelen egymás mellé ér. Hát egyik fontos hősöt, ha nevezhetem így, szintén báró, Kemény Zsigmond, akinek több tanulmányt szenteltél, kompiláltál is most kötetet az ő gondolkodásáról, vagy az ő emlékezetéről. Mi az, ami különösen fontos, vagy a legizgalmasabb szerinted ebben a, hát szerintem mindig újra felfedezésre váró életműben, ezen a szemüvegen keresztül? Egyáltalán mennyire függ össze a kettő, mert szerintem nála az eszmetörténet, meg az irodalomtörténet elég egybe van, hogy úgy mondjam.
Igen, világos. Ő a maga korában elsőrangú regényíró volt, és elsőrangú politikai író volt. Egyiket is, másikat is nagyon kevesen csinálták jobban nála abban az évszázadban, és ráadásul még a regény elméleti gondolkodása is nagyon érdekes volt, azok a regény elméleti fejtegetések, amelyeket több cikk sorozatában is kifejtett párhuzamosan a saját regényírásával, azok nagyon egyedi gondolatmenetek, és a legjobb magyar regényelméleti szövegek közé tartoznak. Talán csak Lukács György regényelmélete állítható melléjük színvonalat tekintve. Ilyen nagyon kevés van, ez egy nagyon ritka dolog. Tehát a magyar kultúra történetében nem tudunk olyan nagyon sok embert mondani, aki nagyon jelentős politikai műveket is írt volna, nagyon jelentős regényeket is írt volna, és nagyon jelentős regényelméleti gondolkodó is lett volna. Ilyen nincs több.
Nincs, mert a Hamvas kettőt mondjuk teljesít, ha úgy vesszük, Németh László is, ha köhögök kettőt, de úgy vesszük, de akinél ez ennyire egybe van, olyan nincs, és akinek ennyi jó kevés, az még Péter Fienőt is hozzáolvashatja Kemény Zsigmondhoz, a 19. század egyik kritikus zseniét, vagy nem tudom két, aki egészen eredeti módon interpretálja magának a Keménynek a regényei, de bocsánat, hogy a szabadba vágtam.
Igen, tehát ez így van, ahogyan mondod. Szerintem a regények is nagyon érdekesek, szerkezetileg is nagyon érdekesek. Ez egy bonyolult szerkezeteket létrehozó figura volt, aki nem egyszerűen a mesére, a cselekménynek az izgalmasságára fókuszált, hanem nagyon bonyolult elbeszélő szerkezeteket hozott létre, keretelbeszélésekben egymásnak ellentmondó elbeszélőkkel, nagyon sokszor nem főszereplő centrikusak a regényei, hanem 5-6-7 figura között oszlik meg a olvasónak a figyelme. Egész egyszerűen arról van szó, hogy bonyolult szerkezeteket hozott létre, amely bonyolultság voltaképpen a magyar regényirodalomban inkább a 20. században ért be, vagy akkor állítottak már elő ilyeneket. A 19. században ilyen összetett szerkezeteket más nem nagyon hozott létre.
És hát nem szép dolog kijátszani Keményt Jókaival szemben, de hát adja magát egyfajta ilyen komparatisztika, vagy összevetés, hogy a Jókaival szemben van a Kemény talán picit elfelejtve. Most hallgassuk meg a következő Händel opera nyitányt, az Alcina kezdését, utána folytatjuk a belső közlés mai adását. Händel Alcina című operájának nyitányát választott adásunkba Takács József eszme és irodalomtörténész, a mai belső közlés vendége, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. És van elbeszélhető története annak, hogy te mi alapján horgonyoztál a klasszikus irodalom koránál, olvasmányélmények meghatározó tanár, mindez együtt, az alkatodnak megfelelt ebben a korban, az ebben a korban való búvárlat, ez 80-as évek végéről beszélünk, amikor te lehorgonyoztál gyakorlatilag ennél a kornál.
Nem a 80-as évek végén horgonyoztam le nála, hanem a 80-as évek elején horgonyoztam le, rendkívül fiatalon, 20 évesen körülbelül, noha akkor még nem tudtam, hogy lehorgonyoztam. De az történt, hogy amikor 1983-ban felvételiztem a Szegedi Egyetemre, akkor már a hátam mögött egy főiskolai évvel, meg közben dolgoztam is, akkor teljesen váratlanul a felvételi idején Szajbéli Mihály, későbbi tanárom és barátom, aki a Szegedi Egyetem professzoraként, meg azóta Szeged díszpolgáraként hát fejezte be a egyetemi tanári pályafutását, ha befejezte egyáltalán. Szóval Szabjani Mihály akkor még nagyon fiatal emberként, amikor egyszer söröztünk együtt ebben a felvételi időszakban, akkor mondta, hogy azt tervezi, hogy a következő fél évben ő tart egy 19. századi politikai röpiratirodalomról egy szemináriumot. És mondtam neki, hogy hát én ugyan még csak elsős leszek, de ez engem érdekelne, mert ez engem is érdekel, mert úgy gondolom, hogy liberális magyar politikai gondolkodás történettel szeretnék foglalkozni, elsősorban Eötvös Józseffel, meg Keménnyel. Az Eötvös, valójában az Eötvös miatt mondtam, mert arra fölhívta a figyelmemet még az előző évben egy a Szegedi Egyetemről akkoriban eltávolított kiváló és nagyon bátor ellenzéki tanár, Nagy Balázs, hogy megjelent az Uralkodó eszmék című nagy Eötvös mű, és ez a magyar liberális gondolkodás alapműve, és nézzem csak meg. És megnéztem, és úgy gondoltam, hogy ez nekem való. És úgyhogy voltak éppen így kezdődött, Eötvössel, a magyar liberális tradícióval és az Uralkodó eszmékkel kezdődött, és noha akkor még nem tudtam, hogy fog folytatódni, mert ahogy mondtam, nem tanárnak és nem tudósnak készültem, hanem irodalmi szerkesztőnek készültem, de a 19. századhoz való elkötelezettség az elsősorban politikai elkötelezettség volt.
És a másik szellemi lábat, ha lehet így beszélni, viszont az irodalomhoz, a kortárs irodalomhoz kapcsolódik, immáron 40 éve gyakorlatilag, fontos kritikusa vagy a kortárs irodalomnak, és itt a kortárs egy mozgó szó nyilvánvalóan, mert ami ma kortárs irodalom, az 10 év múlva is kortárs, de ami 25 éve volt kortárs, az most már nem annyira kortárs. Több kritikád, eszéd olvasható, és most a következőkben felolvasott ilyen naplójegyzetszerű töprengés is egy nagyon jellemző műfajod. Az olvasó szemüveg metaforája szintén elcsépelt, de kritikusként mennyire olvasol másképpen, mint irodalomtörténészként, vagy vannak-e olyan tendenciák, kontextusok, amik különösen érdekelnek, amikor szép irodalmi szövegeket olvasol, vagy inkább ott átadod magad egy másfajta olvasói attitűdnek és stratégiának?
Remélem, hogy másként olvasok kritikusként, mint irodalomtörténészként, mert irodalomtörténészként igyekszem fölfüggeszteni, amennyire csak lehetséges, az esztétikai értékelő szempontjaimat. Én nem arra vagyok kíváncsi egy régi szöveg kapcsán, hogyha olvasom, hogy az annak a mából visszanézve milyen értékes vonásai vannak. Azaz nem kritikai szempontokat érvényesítek egy régi szöveggel szemben, ellenben egy mai szöveget, egy kortárs szöveget, azt viszont éppen ilyen szemüveggel igyekszem olvasni, éppen arra vagyok kíváncsi, hogy ez a mai szöveg, ez szerintem elég jó-e, elég érdekes-e, elég bonyolult-e, elég radikális-e, elég monoton-e, elég attól függ.
Tehát ezek, amiket most fogalmakat mondasz, ezek a te kvázi kánonodnak, vagy értékrendednek fontos prioritásai, radikalitás?
Nem, arra akarok ezzel célozni, hogy a szövegek sokfélék, és némelyikük ezért jó, némelyikük meg azért. Vannak szövegek, amik azért jó, mert radikálisok, és vannak azok olyan szövegek, amik azért jók, mert mérsékeltek. Vannak szövegek, amik azért jók, mert gyorsak, vannak szövegek, amik azért jók, mert lassúak. Nagyon sokféle irodalmi jóság van, és igyekezni kell szerintem kritikusként alkalmazkodni a szöveg erényeihez.
Ez egyfajta ráhangolódást jelent adott esetben, vagy megtalálni azt a pozíciót, ami a legoptimálisabb az adott műhöz?
Persze, tehát ráhangolódás. Nem én írtam, én az olvasója vagyok.
Most viszont a felolvasója leszel a saját szövegednek, ugyanis minden vendégünk ugye olvas is az adásba, te pedig esszé részletet fogsz olvasni, úgyhogy most megkérnélek, hogy olvasd fel ezt a részletet, amit hoztál az adásba, és utána erről is fogunk beszélgetni Takács Józseffel.
Egy perces esszék. Ezek rövid időnként 25 másodperces, időnként tényleg egy perces szövegrészletek, amelyek között rövid szüneteket fogok tartani, mert amelyek láncszerűen kapcsolódnak ugyan egymáshoz, de voltak éppen önálló kis egységek. Sarközi Mátyás idézi fel visszaemlékező írásában, hogyan viselkedett Csészabó László, amikor 1965-ben gratulált neki 60. születésnapján. Idézem, szokásos magas hangfekvésű indítással szinte kiáltotta. A csatát megnyertem, öregem, a csatát megnyertem. Mármint hogy, ha egy magyar író megérte a 60. születésnapját, nem esett a fejére bomba, nem akasztották fel, nem lett becstelen, és még ír is, az csatanyerés. A háborút pedig csak elveszíteni lehet. Azt írja Handel könyve egyik lábjegyzetében Romain Rolland, magyarul némi képzavarral, hogy Leibniz nem szerette az operát. Idézem. Általában olyan szemmel nézte a zenét, ez volt a képzavar, mint a francia enciklopédisták Rameau idejében. Zene ideája a melodikus egyszerűség volt. Levelet is idéz tőle Romain Rolland, amelyben így írt. Gyakran észrevettem, hogy amit a C-beliek a legtöbbre becsülnek, abban semmi megindító nincs. Utána kellene járni ennek az esztétikai kategóriának, a megindítónak. Úgy sejtem, nem sok jóra vezetett a művészetben. Hát még ha az egyszerűség ideájával társult. Jakob Burckhardt örökbecsű szavai az antimodern nosztalgia ellen a reneszánsz Itáliában oldalairól. Idézem. Kár azon panaszkodni, hogy a középkori műveltségi formáink és képzeteink korán elpusztultak. Ha védekezni tudtak volna, ma is élnének. Ha azok az elégikus lelkek, akik visszavágyódnak hozzájuk, csak egy órát is bennük volnának kénytelenek tölteni, hevesen vágyódnának modern levegő után. Az antimodern nosztalgia jellegzetesen modern jelenség. És a svájci történész feltevése analogikusan, azt hiszem, érvényes az ifjú balosokra, akik a szocialista rendszer egykori előnyeiről képzelegnek, keresztényekre, akik a felvilágosodást okolják az európai fejlődés félresiklásáért, zöldekre, akik az iparosodás vagy az autóforgalom kora elé vágynak vissza, majd szavaikat végezvén autójukba ülnek és elhajtanak. Bíró Balogh Tamás Margherita Sarfatti Mussolini életrajza elé írott előszavából megtudtam, hogy a kritikus nő falán római lakásában Picasso kép lógott. Fasiszta volt és a modern művészet rajongója. Budapestre utaztakor, amint a vele készült interjúból látszik, érdektelennek találta a fővárosunk neobarok, neogót építészetét, és azt javasolta, hogy a helyébe építsenek modernista várost. Belenézve a világhálón elérhető Sarfatti szakirodalomba, úgy látom, nehezen boldogulnak vele a mai értelmezők. Hogyan lehet, hogy egyszerre volt feminista és fasiszta? Teszi fel a kérdést az egyik újra felfedező tanulmány szerzőnője. John Donne írja a kis Luck könyvében, hogy az angol filozófus művei egy kölcsönös vallási jószándékon alapuló kultúra kidolgozására irányultak. Ám aztán az történt, hogy a kölcsönös vallási jószándékok utat nyitottak a kölcsönös világi jószándékoknak, ez utóbbiak pedig vad és elkeseredett civakodáshoz vezettek arról, hogy mely világi jó szándékok valóban üdvösek. Így követték a vallási polgárháborúk lecsitulását az ideológiai polgárháborúk. A liberalizmus eszerint eredeti formájában a kölcsönös világi jó szándékon alapuló kultúra kidolgozására tett kísérlet. Donne vallási és világi jószándéka persze ténylegesen úgy nyilvánul meg, ahogyan Kemény Zsigmond Kötképek a kedély láthatárán című regényében bemutatta a nemes szívű zsarnokoknak berendezett kis szobácskában, amelynek három festménye vagy nyomata Triptolemoszt, Pizarrót és Robespierre-t ábrázolta. Idézem a regényt, minden három úr különben jóindulatú egyén volt, csak hogy az emberiséget erőszakkal akarta boldogítani. A vita Kemény Zsigmond regényében a szobácska berendezője a vén francia és Jenő Eduard gróf, maga a nemes szívű zsarnok között, jó szándék és erőszak kapcsolatáról azonban abba marad, mert a gróf hirtelen megmondja, hogy miért is jött, megkérni a vén francia lányának a kezét. A cselekmény tovább lendül. Már sejthetjük a végkifejletet. Az erőszakkal boldogítás a magánéletben is szerencsétlen véget ér. Ám még ez is túl jószándékú értelmezése a vallási és világi jószándéknak. A jószándékhoz mindig csatlakoznak másféle szándékok. Rosszak, vagy csak kétesek, önzők, önmegtévesztő szándékok, s reménytelenül egybefonódnak azzal, ami állítólag valaha jószándék volt. Thank you.
De Rodelinda operájának nyitánya után folytatjuk a beszélgetést a Klubrádióban. Takács József irodalomtörténésszel a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Egyszerre hány könyvet tudsz olvasni, Jóska? Most nem konkrét számra vagyok kíváncsi, de azt képzelném, hogy az olvasó asztalodon több könyv is hever.
Igen, mindig többet olvasok, hármat, négyet körülbelül. Hát ez részben attól is függ, hogy mit tanítok éppen, mert amit tanítok azon a héten, azokat általában újraolvasom, vagy legalábbis átfutok rajtuk, tehát tulajdonképpen majdhogy nem mindig több könyvet olvasok, de hogyha nem kell tanítanom, akkor is több könyvet olvasok, kettőt, hármat biztos.
És melyik az a könyv, amit a legtöbbször olvastál újra? Most szép irodalmi műre gondolok valószínűleg.
Hát, mivel 19. századi irodalomtörténetet tanítok az egyetemen elsősorban, nyilván valamelyik 19. századi szerző lehet-e az, Arany János valamelyik műve, Mikszáth Kálmán valamelyik műve, nem tudom.
Naplót írsz egyébként ezen az olvasónaplón kívül? Van másfajta naplód egyébként, amit vezetsz?
Nem. Ifjúkoromban egy-két évig, amikor még azt képzeltem, hogy fontos személyiség vagyok, valami súlyos tévedés, aránytévesztés folytán, néhány évig vezettem, de szerencsére időben abba hagytam, és már jó ideje nem, és ezt sem naplónak tekintem egyébként, mert nem személyes műfajról van szó, hanem ezek voltak éppen valóban egyperces esszéknek szánom őket, tehát kicsi gondolatmeneteknek szánom őket, amelyek remélem kellően érdekesek az olvasó számára ahhoz, hogy tovább gondolja őket, vagy leemeljen a polcról egy könyvet.
A veled való portrébeszélgetésből két fontos téma nem maradhat ki, ez pedig az urbanitás és a labdarúgás. Stílszerre melyikkel kezdjük, választ te tér felett?
Hát akkor kezdjük a labdarúgással.
Jó, te a íróválogatott csatára is voltál nagyon sokáig, nem tudom, hogy ez még egy aktív státusz, vagy már most már múlt időben beszélhetünk erről?
Múlt időben beszélhetünk, 63 éves vagyok.
Milyen lábas vagy voltál?
Két lábas vagyok, mind a két lábam majd.
Eredendően vagy két lábas, vagy azért fölfejlesztetted az egyiket a másik mellé?
Eredendően jobb lábas voltam valószínűleg, de jobb felé és bal felé is tudtam cselezni, és jobb lábbal és bal lábbal is elég jól lőttem, igen.
Az, hogy csatár lettél, az árulkodik valamilyen mentalitásról is, vagy igazából azon a poszton voltál a legnagyobb hasznára az adott csapatnak a képességeid révén?
A végén kötöttem ki a csatársorban, valószínűleg a cselező képességem miatt. Voltak éppen minden helyen, a kapus posztját kivéve mindenhol játszottam, tehát a serdülőben középhátvéd voltam, a IFI-ben irányító középpályás voltam, amire felnőtt lettem 18 éves után, akkor meg csatár lettem.
Más nagy játékosoknál ez fordítva van, ha belegondolunk, Lothar Matthäus gyakorlatilag előkezdte, és leghátul, vagy nem leghátul, de hát centerhalfként hagyta abba. Játszani és nézni is szereted a focit?
Igen.
Mind a kettőt, ez két külön dolog.
Igen, igen.
Amit írni meg olvasni gyakorlatilag. És akkor beszéljünk az urbanitásról. A 2010-es egykori Pécsi Európai Kulturális Főváros eredeti pályázatának és koncepciójának a fő kidolgozója voltál. Számodra milyen, illetve melyik az ideális eszményi város? Itt nekem van egy tippem valamely itáliai város felé, de hallgassuk meg inkább a te válaszodat.
Igen, hát biztosan valamilyen itáliai város, nyilván részben azért, mert sok hónapot éltem, főként Rómában, ösztöndíjasként, és sokat jártam más olasz városokban is, és az a, különösen az a léptéke is részben, meg a térhasználata, ahogyan az emberek ott a közösségi tereket, köztereket használják, az fantasztikusan nagy élmény tulajdonképpen annak a számára is, aki csak rövidebb időt tölt ezekben a városokban.
És Rómát mondanád, ami azért egy metropoliszi már több ezer éve, vagy egy kisebb várost, ami relatíve nyilván, de nem akkora, mint Róma, Bolognától Firenzén át Nápolyig, ott csak városok vannak gyakorlatilag Olaszországban, tehát hogy melyik a számodra mondjuk otthonos, ez a nagyon nagy, vagy azért egy kicsit kisebb? Egy Pécset élő emberrel beszélgetünk egyébként, aki Pécset maradt, mint mondott a Szeged után.
Nem tudok erre válaszolni. Kell, hogy legyenek a világban nagyvárosok, és kell, hogy legyenek kisvárosok is, és az egyikben másként lehet élni, mint a másikban, de az egyiket is lehet jól, az egyikben is lehet jól tervezni egy városfejlesztőnek a tereket, és egy másikban is lehet, egy kisebben is, és egy nagyobban is. Nem lát, azt én nem mondanám.
Így buta volt a kérdésem, bocsánat, mert egy megapolisz is kisebb városoknak az összkontextusa egyébként. Az utolsó kérdésem ebben a város témában, az elmúlt 20-25 évben látsz-e valami fontos változást a városi lét ontológiájában, vagy kicsit ilyen lukácsosan fogalmazok, tehát a városnak a létmódjában, a város használatban látsz-e tendenciákat, ahogyan a városnak a lehetősége, a státusza, szerepe változott mondjuk az elmúlt 25 évben, mondjuk 2000 óta? Te látsz-e valamilyen meghatározó irányt?
Hát egy alapvető gazdasági folyamat biztos van, ami befolyásolja a városoknak a működését, az, hogy a infotechnológiai forradalomnak a következményeképpen rengeteg olyan munkahely jött létre, ami digitális felhasználással kapcsolatos és internettel kapcsolatos távmunka, és így tovább, és így tovább, és ez nyilvánvalóan, ez megváltoztatta részben az emberek, legalábbis nagyon sok városhasználónak megváltoztatta a szabadidejét is, és a térhasználatát is megváltoztatta. Tehát egy ilyesfajta gazdasági kiindulású, meg információ technológiai kiindulású fejlődés van, de azért a városok sok száz évesek és sok ezer évesek, tehát hogy úgy mondjam, az igazán lényeges dolgok nem tudnak ilyen rövid idő alatt megváltozni.
Az igaz, de most belegondolsz abba, belépsz most egy kávéházba, korábban 25-50 éve azt hallottad, hogy duruzsolnak az emberek, most mindenki egy fülessel ül az asztalánál, és általában egy laptopon ír, és néma csend van nagyon sokszor. De a mi adásunkban nincsen néma csend, mert meghallgatjuk Händel Orlandó nyitányát, és utána még röviden beszélgetünk a mai zenékről Takács Józseffel.
Thank you.
Georg Friedrich Händel Orlandó című operájának nyitányával, a belső közlés utolsó beszélgetéséhez érkeztünk mai vendégünkkel, Takács József kritikussal, irodalomtörténésszel, és még egy utolsó Händel opera nyitányt is fognak zárásképpen hallani, a Rinádóét, de most beszéljünk a zenékről. Händelre hivatkoztál ebbe a felolvasott eszédben is. Miért Händeleket hoztál?
Hát nagy kedvelője vagyok a 17-18. századi operáknak, olasz operáknak döntően, bár Ramót is nagyra tartom, de döntően az olasz nyelvű operáknak, azon belül is talán leginkább Handel operáinak, elég sokat hallgattam őket, és elég sokat láttam közülük, és hát azt hiszem ez talán a legnagyobb szabású és legcsodálatosabb műalkotás, amivel valaha találkoztam.
Már melyik? Amit most fogunk hallani?
A legjobb operái. A Handel legjobb operái, azok a legcsodálatosabb művészeti alkotások, amikkel nekem volt dolgom valaha is az életemben.
Ez egy erős és megfontolt mondat egy olyan embertől, aki nem szeret egyébként bombasztikusan fogalmazni, úgyhogy köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Amúgy Händelt is általában mindig párban említjük Bachal, vagy van egy ilyen kijátszás az ő esetében is, amire én még gondoltam, hogy a fotballhoz is van köze Händelnek, nem tudom, tudod-e az összekötést. A Bajnokok Ligája himnusza, az a Zádok a pap című Händelmű alapján írodott, egy Tony Britton nevű, ha jól emlékszem, úr dolgozta föl, de alapvetően Händel. Na hát akkor hallgassuk is meg az utolsó mai nyitányunkat, zárásképpen Händeltől a Rinádót. Hender Rinaldo olyanok nyitányával a belső közlés mai adása véget ért. Vendégünk Takács József eszme és irodalomtörténész kritikus volt. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Búcsúzom a hangmérnök Turul Lui nevében, és megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.